Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 18. szemeszterének 9. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 18. szemeszterében összesen 13 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozatok egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk dr. Bodnárné dr. Skobrák Erika, Székesfehérváron született 1968-ban. Középiskolai tanulmányait Székesfehérváron a Vántus Károly mezőgazdasági és élelmiszeripari szak középiskolában, főiskolai tanulmányait Hódmezővásárhelyen, a DATE állattenyésztési főiskolai karán, egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem mezőgazdaságtudományi karán végezte, ahol 2001-ben szerzett okleveles agrármérnök diplomát. 2002-ben a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági főiskolai karán vadgazdálkodási szakmérnök diplomát is szerzett. 2012-ben a Debreceni Egyetem Állattenyésztés Tudományi Doktori Iskolájában védte meg doktori disszertációját vaddisznó zártéri tartásának témaköréből. Kutató munkájában e vadfaj takarmányozása és húsának beltartalma közötti összefüggéseket, valamint a testméretek változását is vizsgálta. 1990 óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karán, jelenleg főiskolai docens. Felkérem, Skobrák Erika docens asszony tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a bemutatást. Mai előadás témájaként egy kérdőmondatot adtam meg, amikor a címet kérték. És egy ilyen kis furcsa mondat ez, kicsit értelmezhetetlen, de nézzük meg, hogy miért. Ugye valaki járatos a vadászirodalomban, olvasgatja a természetíróknak a regényeit, akkor találkozhatott valami ezzel hasonlóval. És akkor benne fölmerülhetett, hogy hát ez az oktató még rendesen idézni sem tud. De nézzük meg, hogy miért mondom ezt. Az eredeti idézet az úgy szól, mely Széchenyi Zsigmond vadásztól származik, hogy a vadászat erdőzúgás, vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás. Tehát tulajdonképpen, hogyha pontosan akartam volna megadni a címet, akkor az lett volna a kérdés, hogy a vadgazdálkodás is csak vadűzés és erdőzúgás. Tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy azt szeretném körbejárni a mai órán, hogy mivel foglalkoznak azok az emberek, akik a vadászaton túl a vadászatnak a feltételeit teremtik meg, és bemutatni néhány olyan érdekesebb dolgot, amivel mondjuk mi is foglalkoztunk. Először tisztázzuk azt, hogy milyen fogalmak lelhetők fel az értelmező szótárban. Megnéztem, igaz, hogy 66-os, tehát azért úgy visszamentem elég messzire, tehát újabb nincsen, lehet, hogy aki bölcsész, az tudott volna nekem jobbat ajánlani, de hát mégis ehhez a forráshoz nyúltam, alap, bázis forrás. De meghatározza azt, hogy mi a vadászat, kivetítőn látható, nem olvasom fel, de minden esetre olyan szavakat használ, amely viszonylag a hétköznapi embertől távol áll. Tehát mégpedig a vadászatként egy olyan tevékenységet jelöl, aminek a végső célja a vadnak az elejtése, elfogása valamilyen fegyverrel. És még mellé kiegészítőként, magyarázatként szerepel, hogy olyan társas szórakozás, amit hát valamiféle mulatság kísér. Na itt én most úgy félve jegyzem meg az én magam gonoszságával, hogy ez a mulatság, ez azért ma már nem ugyanaz. Tehát aki ezt a megfogalmazást annak idején tette, az minden bizonnyal azért a nagyon-nagyon messzi távolba visszavezető írásos emlékekre gondol. Tehát mondjuk a reneszánsz korban, mondjuk egy főúri vadászat során, egy 4-5 napos vadászat során, mondjuk a vadászat volt a kisebb fontosságú tényező, inkább maga tényleg valóban a szórakozás, a mulatság, az embereknek az eszemiszom dínomdánommal való kiszolgálása, hiszen az volt a legelső. Aztán megnéztem azt is, hogy mi az a fogalom, mi az az ige, hogy ha valaki vadászik. És akkor itt valóban ténylegesen érdekes dolgot lehetett olvasni. Nagyon pontosan határozza meg egyébként magát a tevékenységet, de azok a szavak, ugye, hogyha olvassuk, hogy a vadat felkutatja, üldözi, fegyverrel, eszközzel megöli, elejti, leszúrja, elfog, illetve erre tesz valamiféle cselekvést. Mit jelentenek ezek a szavak? A mi mostani értékrendünk szerint azt jelentik, hogy valamiféle negatívumot, hát nem is negatívumot, rossz szándékkal történik. A mai erkölcsi normáink szerint ez már hát nem egészen elfogadott. A következő, amit megpróbáltam megkeresni, ez a vadgazdálkodás szó. Értelme volt, hát itt érdekes dolgot találtam. Sajnos a szótárban ilyen szóval találkozni nem lehet. Tehát mondhatnánk, hogy egyáltalán ilyen tevékenységet sem ismerünk. Na de azért ez nem egészen így van. Nézzük meg, mik a tények, amelyek esetlegesen megvilágítják azt, hogy hogy alakulhat ki mondjuk a negatív értelmezése, a negatív megítélése a vadászattal, vadászati tevékenységgel foglalkozók részére, vagy az ő személyük ellen. Általános iskolai, középiskolai tanulmányaink alapján nagyon jól ismerjük azt, hogy a vadászat a legősibb zsákmányszerző tevékenység. Ezzel senki nem vitázik. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy az emberi faj mai állapotához, kialakulásához a vadászat, mint egy csoportos tevékenység, mennyire járult hozzá. Hiszen tudjuk azt, hogy közösségformáló szerepe volt, kommunikációfejlesztő, illetve képességfejlesztő tevékenység. És akkor kizárójelben jegyzem meg, hogy a mai agy mérete is nagy mértékben annak köszönhető, amikor átértünk a húsfogyasztásra, onnantól kezdve rohamosan növekedésnek indult az agy mérete. Melyek még a tények? Az is, hogy a vadászat szerepe átalakult, fokozatosan átalakult, főleg akkor történt nagy változás, amikor elkezdődött a letelepedett életmód, az emberek elkezdtek földet művelni, illetve az állatok háziasítása megtörtént. Tehát onnantól kezdve már a vadászat eredeti szerepe, a létfenntartás, a táplálék megszerzése, illetve a ruházat, a különböző használati tárgyak megszerzése már nem volt szükséges vadászat által, így teljesen háttérbe szorult. Ma már ez kijelenthető. De a napjaink vadászainak a zsákmánya az már nem egy tárgyasult, illetve minimálisan tárgyasult dolog. Ma már inkább azt mondjuk, hogy az élmény az, ami zsákmányként funkcionál. A híradásokban nagyon gyakran lehet találkozni negatív felhangú hírekkel, de az biztos, hogy jó néhány évtizeddel ezelőtt akkor még a vadász és az erdész az igen megbecsült személy volt, nagyon irigyelt pozíciót töltött be mondjuk egy településnek a hierarchiájában. Nem tudom, hogy látták-e, nagyon régi film, tudom ajánlani, nagyon szép, érdemes megnézni. 1954-ben készült Simon Menyhért születése című film, ami pont ezt mutatja be, hogy hogyan dolgoztak együtt közösen az erdőben élő emberek. Erdészek, vadászok, mindenki, aki a természet közelségében él, mert a közösség az lényeges volt az ő esetükben, a természeti közelségük miatt. Az biztos, hogy ma már ez a megbecsültség ez nem jellemző. Ha itt egy gyors közvéleménykutatást végeznénk, akkor azért lehet, hogy itt is nagyon eltérő vélemények alakulnának ki. Az biztos, hogy alapvetően maga már az a fogalom, ami az értelmező szótárban benne van, az predesztinálja azt, hogy ha valaki öl, ugye gyilkol, akkor az, aki ezt elköveti, az gyilkos. Tehát itt már nagyon sokakban kialakul az ilyen tevékenységet végző ember ellen valamiféle negatív hozzáállás. Még ami sajnos hozzájárul ehhez a negatív megítéléshez, hogy az emberek többsége teljesen elszakad a természettől. Nem nagyon ismerik a növény- és állatvilágot, természetesen azért, aki mondjuk biológusnak tanul, az biztos, hogy nagyon jól ismeri, de a hétköznapi ember számára már ez nem általános. És sajnos pont ezért nagyon könnyen félrevezethetők. Illetve hát a táplálék szerzésünk formája megváltozott, mi is vadászunk, de most már áruházakban. Ami még befolyásolja a vadról alakított képet, az nagyon sokszor gyerekkorra vezethető vissza. A kisfuk történetét mindenki ismeri. Én szerintem ennél csodásabb mesefilm nem készült, mióta világ a világ. De teljesen más formában ábrázolja abban a filmben szereplő vadfajokat, de emberi tulajdonságokkal ruházza fel őket, amelyek hát kis részben azért úgy megcsillogtatja a valódi jellemüket, de azért nem egészen. Inkább a kedvesség, a gyerekek általi szerethetőség jelenik meg benne. És nem véletlenül tettem ide a kisvuknak az első vadászatát, hogy biztos emlékeznek rá, hogy a tást megfogta, és aztán utána természetesen megosztoztak a karaggal. Mit gondolunk róla? Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon kedves, nagyon bátor, ügyes, igaz? Ezt tudjuk róla elmondani. De szeretném bemutatni kollégám vizsgálatát, illetve a kis felmérését. Egyik évben kotorékokat, rókakotorékokat vizsgált, milyen létszámú az utódok, a rókafiaknak a száma, és hogy milyen táplálék állatok találhatók meg az egyes rókakotorékokban. És ha megnézzük, akkor azért úgy elmondhatjuk, hogy az apróvad egyik legnagyobb károkozója a róka. És ha azt is megnézzük, mondjuk, hogy ahogy nőnek a rókafiak, tehát mondjuk itt elkezdődött a fialás, itt még viszonylag kevés számú állatot vitt be, hiszen akkor még nem hússal táplálkoztak az utódok, de mondjuk amikor már a megtalált rókakotorék későbbre esett, és egy későbbi nagyobb korú utódok etetése volt a fontos, akkor onnantól már nagyon nagy és több faj került be, tehát nagy számú és több faj került be, mint táplálék az egyes kotorékokba. Tehát a mezei nyúl, a fácán, illetve a háziállatok közül a házi tyúk szerepel nagy mennyiségben a róka étrendjén. De ugyanígy még a mesékhez visszatérve, de hát látjuk a vetési varjú, hát ne vitatkozzunk, hogy vetési vagy dolmányos, varjú, maradjunk ennyiben. Hát Gombóc Artúr is csak a mesében eszik csokoládét. Nagyon régen történt vizsgálat, hiszen a vetési varjú már nagyon régóta védett, de megvizsgálta a kalotás, hogy az év folyamán hogyan változik a táplálékainak az összetétele, és azt tapasztalta, hogy a június időszakban majdnem kétharmada, hát 66%-a, tömegszázaléka az már állati eredetű, addig növényivel táplálkozik, utána állati eredetűre vált át. És ezek nem csak az alsóbb rendű fajok közé tartoznak, hanem elfogyaszt előszeretettel különböző tojásokat, illetve madárfiókákat is. Hát Gombóc Artúr és a csokoládé, az a mesében szép, valóságban nem igaz. De konkrétan akkor, hogy mennyire váltunk el a természettől, a KSH adatai alapján mondhatjuk, hogy a lakosság 69%-a már a fővárosban, nagyvárosokban, illetve hát községekben, nagyközségekben él. Ha jól emlékszem, külterületen mindössze 75 ezer család él napjainkban. Tehát ez elenyésző, ők azok, akik valóban nap mint nap találkoznak a vadon élő állatokkal, de az emberek többsége, már aki községekben él, azok sem. Illetve a televízió, illetve a természetfilmes csatornák azok, amelyek adják az információt, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy ott fordítási hibák lehetnek, olyan területeken történik a filmnek a felvétele, amely megrendezett körülmények között zajlott, tehát ez azért nem mindig valós. Ami probléma, hogy az állatvédők nagyon erőteljesen hallatják a hangjukat, valami miatt ők nagyobb teret kapnak a médiában. Többször tudnak megjelenni nagyobb hanggal. Például volt egy ilyen újságcím, ugye 2002-ben volt a gemenci nagyárvíz, a Dunai nagyárvíz, és Gemencen, ugye tudjuk, hogy a világhírű vadállományunk él, mekkora problémát jelentett ez. Hangzatos, zengzetes újságcím volt olvasható, mégpedig ugye az életükért úsznak a gemenci erdő vaddjai. Hát ez igazából felkeltette az állatvédők figyelmét, oda sereglettek csőstül, mentek menteni minden nélkül, elhatározták, hogy hatörik, ha szakad, ha akarja a vad, ha nem, akár akarja a terület gazdája, ha nem, ő majd menteni fog. Megjelentek csónakokkal, és elkezdték űzni, hajtani a vadat. Azt az állatcsoportot, ami ment, kereste azt az irányt, ahová el tudna menekülni. És ők nem engedték, hiszen nem ismerték azt a területet. Na most ezek az állatok kénytelenek voltak visszafordulni, és nagyon sok állat pusztulásához járultak így hozzá. Ami még igaz, hogy a Gemenc ZRT munkatársai, miután ismerték a területet, tudták, hogy hogyan és hová kell őket terelni. Néhány felvétel arról, hogy valóban a kiszakember az hogyan végzi ezt a feladatot, de nagyon szépen óvatosan magaslati pontokra terelték a megtalált állatokat. Mi az a vadmentő domb? Ugye pontosan azért, mert tudják, hogy ez a terület ez árvízzel gyakorta érintett, ezért magaslati pontokat hoztak létre, ezek nagy kiterjedésűek, ezeken etetők találhatók, amelyeket mindig feltöltenek, hiszen tudják, hogy közeleg a nagy árvíz. Tehát ezért ezen az állatok el tudnak addig időzni, ameddig el nem vonul a veszély. Sokszor keveredik, amikor beszélgetünk emberekkel, hogy ki milyen vadász. Van olyan, hogy sportvadász, hobbivadász, bérvadász, vendégvadász, hivatásos vadász, és akkor úgy nehéz meghatározni. Tehát a köznyelvnek igazából a legnagyobb és legegyszerűbben használt fogalma az a vadász, az a nagy gombóc. De nézzük, hogy ki mivel foglalkozik, és úgy osszuk a lehető legegyszerűbb csoportra, és akkor fogjuk tudni, hogy ki az, aki valóban dolgozik a hazai vadállományért. De a legegyszerűbb a sportvadász szerepe. Ő szabadidejében végzi a vadászatot, szabadidejét tölti vadászattal. De az ő megítélésükhöz nagyban hozzájárul, hogy nagyon sok szabad rendelkezésre álló jövedelemmel rendelkeznek. Ugye ez mit jelent? Hogy nagyon sok pénzük van, és ezt szabadon tudják költeni, és mi azt is tudjuk, hogy ez a vadászat, ez nagyon-nagyon költséges hobbi tevékenység, és általában ezt szokta kiváltani az irigységet emberekből. De nem is ez a lényeg, hanem a különbség a hivatásos vadász meg a sportvadász között, hogy a sportvadásznak mindössze egy 100 órás tanfolyam elvégzése az előírt, illetve utána le kell tenni egy vadászvizsgát. És onnantól kezdve ő különböző még engedélyeket megszerez, akkor mehet és vadászhat. Ezzel szemben a hivatásos vadász tevékenységét munkaviszonyban végzi. Tehát ő minimum 36 órát egy héten eltölt ezzel a tevékenységgel azon az adott munkahelyen. Számára szakirányú végzettség az előírt. Minimum középfokú, de ma már elvárt a felsőfokú végzettség is, egy hivatásos vadásznak is. De ami nagy jelentőségű, hogy a feladata ellátása során közfeladatot ellátó személynek minősül, ugye ez azért nem kis dolog, illetve a kötelesség meghatározása az, ami sokak számára nem ismert. Tehát egy hivatásos vadásznak kötelessége az állománynak, a területén élő vadállománynak, annak az élőhelyének, illetve a természetnek a védelme. Ezzel neki kötelezően gazdálkodni kell. Ahhoz, hogy felmérhessük az általános közvéleményt, végeztünk általános iskolások, illetve középiskolások körében felmérést. Konkrétan direkt városi iskolába mentünk el kérdőíves felmérést végezni, és viszonylag távoli érdeklődési körű, illetve képzési palettájú intézményekhez mentünk el, és jó néhány kérdést tettünk fel, abból nem akarok mindent ismertetni, csak egy-kettőt. Egy alapkérdés volt, megkérdeztük, hogy van-e vadász a családban, vagy az ismeretségi körben, mert azért ez nagyon befolyásolhatja a véleményt, a további véleménynyilvánítást. Itt ugye a 10-12 éves korosztály, illetve a 13-14 éves korosztály volt a megkérdezettek legfiatalabbja. De szinte fele-fele arányban volt az ismeretségi körükben vadász. Aztán megkérdeztük azt is, hogy milyen vadászati módokat, hát ezt azért úgy lehet, hogy nem értették, és akkor megpróbáltuk finomítani, hogy milyen vadászati eszközöket ismernek. Itt érdekes válaszokat kaptunk. Íj, méreg, dárda, nyíl, paritja. Honnan jöhettek ezek? Persze, utána könnyen rájöttünk, mert főleg a fiúk esetében volt ez egyértelmű, hogy ők ezt tudják. Hát történelem tanulmány. Tehát ez a korcsoport az, aki éppen ezzel foglalkozott, és úgy gondolják, hogy ma is ezzel vadászunk. Azért nem. Következő kérdés az volt, hogy mennyire hasznos a vadászat. Egyáltalán hasznos-e, és hogy mennyire hasznos. Hát itt azért jól látszik, és akkor nem akarok én itt végigmenni mindegyiken, csak azért az igenek, azok igen kimagaslóak. Tehát már ennyi idősen is azért látták azt, hogy ennek valami értelme van. Tehát nem a negatívum jelent meg ebben a korcsoportban, ennél a kérdésnél. Itt kértünk írásbeli választ is, kiegészítést, és hogy a hasznosságát egy kicsit alátámaszták, ezért felírhatták a lehetőségeket, például, hogy megakadályozza az állatok túlszaporodását, korlátozza a ragadozó állatoknak a számát, hiszen más ma már nem korlátozza, illetve a természet egyensúlya az, ami szerepelt elsődlegesen. Ellenes szóló érveként megjelent azért a felesleges ölés fogalma, illetve hogy a fajok kihalásához járul hozzá a vadászat. De valami miatt valószínű, hogy ismertek voltak abban az időszakban, amikor ez a kérdőívezés folyt, a vadászbalesetek története, tehát ezek is bekerültek ide. Aztán nem csak kicsiket interjúvoltunk meg, hanem majdnem felnőtteket, illetve felnőtteket is. Szintén ugyanazt az értéket kaptuk összesítésben, nagyjából azonos arányban van ismerősük, vagy nincs ismerősük. Ebben a korcsoportban már megpróbáltunk bonyolultabb kérdéseket föltenni, illetve olyan állításokat tettünk fel, amelyet egy Likert skálán kellett értékelni. Ugye az egyes felé közelítő érték az a nem értek egyet, vagy kevésbé értek egyet, az ötös pedig a teljes mértékben egyet értek számmal volt értékelhető. És akkor itt megint csak néhány állítás kiemelve, de mind a 15-18 éves lányok, mind a felnőtt nők inkább egyetértenek azzal, hogy a vadászat az a vadállománynak és az élőhelyének a fenntartására irányul. Illetve szintén elfogadták azt, hogy a vadászok természetvédelmi feladatokat is ellátnak. Aztán ami kedvezőtlen a megítélés szempontjából, hogy nem fogadták el azt, hogy a vadászat során az emberi kapcsolatok kialakulhatnak, jobbá válhatnak. Ez egy kicsit érdekesnek bizonyult. Illetve, ami viszont pozitívumként értékelhető, hogy erre az állításra, hogy a vadászat során az emberek kiélik az agressziójukat, erre megint csak az jött, az az eredmény, hogy ez kevésbé igaz. Tehát ez egy kicsit jó érzés volt nekünk. Illetve szintén ez volt megfigyelhető az értékelésünkben, hogy szintén az értelmetlen leüléssel sem értenek egyet a megkérdezettek. Nagyon vegyes volt a vadászatról alkotott véleménye minden korcsoportban, fiatal, illetve az idősebb korcsoportban is, de nem annyira rossz, tehát nem volt annyira egyértelműen kedvezőtlen, mint ahogy a híradásokban meg szokott jelenni. Ami inkább megfigyelhető volt, hogy nagyon sokan közönösen viszonyulnak a témához, tehát nem volt véleménye, nem tudott nyilatkozni. Az biztos, hogy a lányok, illetve a felnőtt nők esetében az ellenszenv az jobban megnyilvánult, hát azért tudjuk, hogy a finom lélek azért az a nők jellemzője. Az ellenszenv legfőbb oka az állatok életének kioltása, illetve nagyon jól el tudták különíteni, és ezen csodálkoztunk, hogy teljesen jól meg tudták azt fogalmazni, hogy a hobbi vadász, illetve a hivatásos vadász valóban az egyik az tesz valamit, a másik meg csak szabadidős tevékenységet végez. Megnéztem, hogy hány ország, és azok közül is a különböző vadászati rendszerbe tartozó ország az, amelyik közel azonos lakosság számmal rendelkezik, hát persze itt van a 8,4 meg a 11 is, de úgy közel, körülbelül. És megnéztem, hogy mennyi a lakosságon belül a vadászoknak a részaránya. Nézzük meg egy kicsit, hogy vajon mi az oka, hogy Svédország, Görögország, Portugália 2,3%-ot képviselnek a vadászok ezekben az országokban. Ugye a Svédországban olyan vadászati rendszer van, ami azt jelenti, hogy a vadász a családjának megszerzi az évre való táplálékot, a vadhúst. Görögországban és Portugáliában a mennyiségi szemlélet az uralkodó. Mind a két típusú vadászati rendszerben, tehát a svédben is, meg a görögben is, és a portugálban is, férfias dolog ezeket a tevékenységeket végezni, tehát megtermelni, előállítani az élelmet a családnak, illetve hát mondom, hogy hencegni azzal, hogy mennyit lőttem. A többi ország az azonos rendszerbe tartozik, mint Magyarország, körülbelül azt mondhatjuk, hogy az arányok azok közel azonosak. Hát Szerbiával vagyunk egy szinten körülbelül. De mondtam, hogy a 63 ezer főből 2500 a női vadász. Na de miért lesz egy nőből vadász? Ez egy férfias tevékenység, nem könnyű férfiak között lenni. Ez nem túlságosan kedvező. Mi az oka, hogy valaki mégis vadászni kezd? De nagyon lényeges, hogy a családi minta egy lánynak nagyon fontos, elsődleges. De gondoljanak bele, nagypapájuk, édesapjuk milyen mintát adott önöknek. Minden bizonnyal nagyon erőset. Tehát sokszor ez megfigyelhető, hogy ez az elsődleges. A második, hogy a baráti kör viszi magával, és mennek vadászatra, és aztán odáig fajul ez a végén, hogy már a nőnek is lesz vadászvizsgája. És elmondhatjuk, hogy az emancipációs folyamat ebben az esetben is megjelenik, de egy sikeres nő ugyanolyan esélyt kaphat a tevékenység során, egy vadászati tevékenység során, mint egy férfi. Tehát ez a három olyan ok lehetséges, ami arra indít valakit, hogy vadászni kezd. Na és akkor most felteszek egy költői kérdést. Az miért nem érdekes, ha egy nőből rendőr, vagy ne adj Isten katona lesz, hivatásos katona lesz? Férfias? Erőszakos cselekmények történhetnek? Megnéztem azt is, hogy az egyetemeken azon egyetemek oktatói között hány férfi és hány nő van, ahol vadgazdálkodást oktatnak, valamiféle vadgazdálkodást, mert nem mindenhol van vadgazdálkodási szak. De az Állatorvosi Egyetem, Debrecen Egyetem, Kaposvár Egyetem, Nyugat-Magyarország Egyetem, Szent István Egyetem és mi. Megnéztem a tanszékvezetőt, a különböző munkatársként vettem, mert olyan sokféle beosztásban dolgoztak, hogy nem nagyon tudtam volna betenni táblázatba, ezért csak a hím és a nőnemet vettem külön. Hát nem tudom, hogy mennyire érdekes, minden tanszékvezető és intézetvezető férfi. Tehát én nem tudom, hogy így hogy lehet dolgozni. Az biztos, hogy a női munkatársak a Nyugat-Magyarország Egyetem Soproni Erdőmérnöki Karán, illetve a Szent István Egyetemnek a vadgazdálkodási tanszékén találhatók, és ott van az egy szem, egyetlen egy fő PhD hallgató is nőként küzd. De mivel foglalkozhat egy kutató, hogyha mondjuk vadgazdálkodással foglalkozik? Többféle lehetősége van. A legszebb, a legszabadabb dolog, amikor szabadon élő vadfajokkal, szabadterületi vadfajok védelmével foglalkozik, azoknak a mennyiségi és minőségi szabályozásával, illetve a szabadterületi élőhely kezeléssel és fejlesztéssel. Azonban ehhez nagyon sok mindent kell ismernie. Ismernie kell a vadfajoknak a létszámát, ismerni kell az élőhelynek a vadeltartó képességét, illetve ismerni kell azt, hogy az állatoknak a létszámváltozását mi befolyásolja. Na de mi miért avatkozunk be? Tehát mondjuk egy szabad területi vadállománynak a létébe mi miért avatkozunk be? Azért, mert a természetes ellenségek ma már kihaltak. Mondjuk apróvadnál ez nem egészen igaz, hiszen ott mondtam a rókát, meg a vetési varjút, meg még lehetne mondani a ragadozó madarakat, de például a nagyvad esetében már természetes ellenség nincsen, tehát nagy ragadozók kihaltak. Az ember elfoglalta a vadfajoknak az eredeti élőhelyét, de hatalmas településeket épített, úthálózatokkal hálózza be az országot, elzárva ezzel a vándorlási útvonalakat, illetve mezőgazdasági művelést végez, ami azzal jár, hogy hatalmas nagy parcellákat művel, ami az apróvad fajok számára például kimondottan kedvezőtlen, nagy teljesítményű gépekkel dolgozik, ami nem hagy lehetőséget, nem hagy esélyt az állatok elmenekülésére, illetve rovarírtó és gyomírtószereket használ, amelyek pont abban az időszakban szüntetik meg a táplálékforrást, amikor a csibenevelés van, amikor szinte 100%-ban azt fogyasztják a felnövekvő utódok. Tehát valami módon segíteni kell a szabad területen élő vadfajokat. És utoljára írtam, mert úgy gondolom, hogy ez már nem a szépsége a munkának, hanem az, hogy hogyha van egy vagyonunk, akkor azzal gazdálkodni kell. Ugye a vad az állam tulajdona, és ezzel az állami vagyonnal felelősséggel gazdálkodni kell. Tehát az, hogy valaki vadgazdálkodást végez, az nagyon szigorúan megszabott keretek között, tervek alapján, jelentési kötelezettséggel kell, hogy járjon. Tehát nem lehet önhatalmulag gondolni egyet, hogy kimegyek, és most én ezt és ezt szeretném elejteni. Akkor, ha van rá lehetőség, van rá engedély, akkor lehet. Mivel foglalkozhat még egy kutató? Ugye a zárt téren tartott vadfajoknak a tartási és takarmányzási technológiájával, annak kidolgozásával, illetve az eredményességének a vizsgálatával, illetve az optimális eltartható létszám meghatározásával. Nagyon lényeges az egészség védelmének a biztosítás, az állatfajok egészségének védelme. Számos olyan betegség okoz problémát vadfajainknál, amelyek akár még közegészségügyi jelentőségűek is. Illetve a különböző termékek nem véletlenül van jelölve, hiszen ez a termék, ez mi lehet? Milyen terméket állítanak elő ezek a vadfajok? Tehát luxus terméknek tekintjük az agancsot például, ami a normál testnövekedésen fölül van, vagy terméknek tekintjük a vadhúst például, ezek tartoznak ide. Nézzünk egy kis érdekességet, történelem. Mit neveztek régen vadtartásnak, zártéri vadtartásnak? 1719-ből származó vadaskerti vadászat részkarca látható. Anélkül, hogy úgy túlságosan belemennénk a részletekbe, a kert méretébe, a vadászati módba, ha úgy jobban megnézzük, azért odaben elég érdekes dolgok történhetnek. Én erre már most kategorikusan kimerem mondani, hogy ez a mai szóhasználatunk szerint valóban az öldöklés kategóriáját takarja. Mit nevezünk ma az ártéri tartásnak? Apró vad esetén szányos vad telepeken tartjuk az állatokat, mégpedig fácánt, foglyot, illetve tőkés récét. Nagy vad esetén pedig három lehetőségünk van, vagy vadas parkban, vagy vadaskertben, vagy vadfarmon tartjuk az állatokat, és a gémet, a dámot, a muflont és a vaddisznót tartjuk ilyen körülmények között. Nézzük meg, hogy néz ki egy mai vadaskert, annak a részlete. Ugye ez egy kb. 1200 hektáros vadaskertnek a része, amely szakaszokra osztott. De itt nagyon jól látszik azért, hogy kerítéssel körbevett, itt is az erdőtömb szélén is kerítés húzódik. De mit látunk rajta? Azt látjuk, hogy nem túl nagy az állatsűrűség, azt látjuk, hogy látszárú és fásszárú növényzet biztosított az állatoknak. Ez mit jelent? Az, hogy természetes módon tudja felvenni a táplálékát. Természetesen akkor, amikor a vegetációs időszak ezt lehetővé teszi. Tehát tulajdonképpen mit csinál, aki zárt téren gazdálkodik? Telepeket működtet, biztosítja az állatok neveléséhez, tartásához, neveléséhez az épület rendszerét, takarmányoz, itt látjuk a takarmánytárolókat, de ezeknek az állatoknak az egészségvédelme nagyon fontos, hiszen minél sűrűbben tartjuk ezeket az állatokat, annál nagyobb a betegségek megjelenésének a veszélye. Van egy folyamatábra, amivel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy mennyire sokrétű az a tevékenység, amivel mondjuk egy fácán neveléssel foglalkozó vadgazdálkodónak foglalkozni kell. Elsősorban megteremti a tenyészállományt, amelyre alapszik a telepe. Ezt a törzsállományt ezt termelteti, ugye tojást termelnek az állatok. A tojásokat kelteti, majd következik a csibenevelés, amely fázisokra oszlik, ugye előnevelésre és középnevelésre. Ha értékesíti, akkor több időszakban történhet az értékesítés, vagy saját területén kibocsátja, de mindenképpen a fácán nevelésnek a vadászat a vég célja, illetve hát a feldolgozó ipar, a vadhús feldolgozó. Csak érdekességképpen nézzünk meg néhány fácán alfajt, ami gyakran előfordul olyan területeken, ahol akár kirándulunk is. De az egyes számmal jelölt az a közönséges fácán, a kettes az angol sötét vadászfácán. Ezzel már ritkábban lehet találkozni, nagyon szép, gyönyörű színezetű madár. A hármas a mongol fácán, négyes a kínai örvös fácán, és az ötös, ami teljesen eltérő színezetű, ez a formozai fácán. De a keltetés a következő procedúra, amivel foglalkoznak a vadgazdálkodók. De vannak olyan madarak, amelyek a saját testhőjükkel költik ki a tojásokat, ugye ülnek a fészken, de vannak olyan madarak, amelyek már berendezéseket használnak, melyek ezek, vagy milyen lehet egy berendezés, úgynevezett költődombot készítenek. Ugye Ausztráliában él a homokilábas tyúk, vagy a talegalla tyúk, amelyek nem csak elkészítik ezt a költődombot, az az érdekessége ennek a két madárnak, hanem ellenőrzik és szabályozzák is ennek a költődombnak a működését. Na, ezt próbálják utánozni a mai keltetőgépeink is. Ugye voltak évezredek óta már próbálkozások, annak idején felmelegített rizspejvával próbálták a hőt biztosítani a tojásoknak, de ez nem igazán vált be. Illetve az egyiptomi nagy keltetők nagyon híresek voltak, feljegyzések vannak, hogy már bérkeltetést is végeztek időszámításunk előtt 1000-ben. Már nézzük, hogy napjainkban hogyan néz ki egy ilyen keltetés, hatalmas nagy szekrényes keltetőgépekkel történik, nagyon gondos felügyelettel, de általában hölgyek végzik ezt a keltetési munkálatot is. A következő fázisa a munkálatoknak, az a felnevelése az állatoknak. Ez kétféle lehet, ez lehet extenzív rendszerű, amikor kotlóssal, itt látszik a kotlós feje, kotlóssal történik a nevelés, Ez az állat fogja megmutatni, ez a felnőtt egyet fogja megmutatni a napos csibéknek, hogy hogyan kell viselkedniük, hogyan kell, hogyha megjelenik egy ragadozó madár, beszaladni abba a kis búvóhelyre, illetve mutatja meg nekik a táplálkozási módot. A másik rendszer az intenzív rendszer, amely egy istálózott, ugye, mélyalmos tartási rendszer. Ebben mindent az ember biztosít. Itt a madaraknak, saját maguknak kell megtanulni azt, hogy hogyan történik a táplálkozás. Ennek a nevelési rendszernek a vége igazából a röpkészségnek a kialakítását igényli. Ennél az a lényeg, hogy minél magasabb hálóval fedett volierben tartsák az állatokat, hiszen ez biztosítja, hogy majd a vadászat során gyönyörű szép ívet röpüljön. A nagyvad esetében, ez volt az apró vad, nagyvad esetében, ha valaki azzal foglalkozik, akkor azért nagyon fel kell mérnie, hiszen ott a beruházási költségek jóval nagyobbak, mint az apróvad esetében, de számos esetben kényszerűség is előidézi azt, hogy valaki elkezd zártéri vadtartással, nagy vadtartással foglalkozni, mégpedig előfordul, hogy a terület nem alkalmas egyéb más növény termesztésére, tehát annyira kedvezőtlen adottságok vannak, hogy valami másban kell gondolkodni. Az is lehet például, hogy hatalmas nagy a vadkár, amit az ott élő vadfajok előidéznek, hogy ezt hogyan lehet csökkenteni, a szabad területről befogjuk ezeket az állatokat, a létesített vadaskertbe behelyezzük, ugye ez nagyon jó annak, aki kingazdálkodik, mert csökken a vadkár, a benti pedig, a vadaskerti pedig értékesíteni tudja a vadászat során a befogott állatot. Ami még a zártéri nagyvadtartás kialakulásához hozzájárult, hogy ma már a világ felgyorsult. Régebben, ott még a 80-as, 90-es években az átlagos itt töltött vadászati idő az 2 hét volt, amíg a vendégek tartózkodtak a vadászházban. Ma 3 nap. Ennél többet nem akarnak itt tartózkodni. És vannak olyan extrém esetek is, hogy reggel leszáll a helikopter, de este már indulni akar vissza lakóhelyére. Akkor mit kell? Biztosítani kell az alatt az 1 nap alatt számára a kívánt vad elejtését. Illetve megfigyelhető, hogy a nagy terítékű vadászatok igénye jelenik meg. Amikor valaki úgy nosztalgikusan beszél a vadaskertek fénykoráról, akkor 2 időszak szokott eszébe jutni. Az egyik a reneszánszkor, a királyok időszakában a vadaskertek azok a gyönyörködtetés célját szolgálták, és nagyon egzotikus fajokat tartalmaztak, de hát igazából ez nem tekinthető olyan rendszernek, mint ami napjainkkal összevethető. Körülbelül az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején, 1920-ig mondhatjuk azt, hogy hasonló rendszerű vadaskertek voltak az ország területén. Na de itt akkor mondhatják, hogy az ország, nem ez az ország, nagyobb ország, és 235. És ha most megnézzük a mostani adatunkat, hogy 116 vadaskert, 182 vadfarm, és van 29 vadas parkunk is, jóval több a létszámunk, illetve a darabszámunk, mint abban az úgynevezett emlegetett fénykorban. Én szerintem mondhatjuk nyugodtan, hogy a fénykor az most van. Nézzük meg, hogy mi a vadaskerteknek a célja. Nagyon fontos, elsődleges, hogy a tenyészállatok nevelése. És ezen belül is nem csak az élőállat, hanem a zigóta és a sperma előállítása, illetve a kereskedelem. Ugyanúgy megoldott, mint a házi állatok esetében ma már teljesen hétköznapi dolog. Pici kis kitérő. Amikor Új-Zélandon vérfrissítést akartak végezni a 2 milliós létszámú gimszarvas állományukban, akkor tőlünk vittek, innen a kaposvári szarvasfarmról vittek élőállatot és vittek zigótát. Most is, ha megnézzük az új-zélandi gímszarvas bika katalógust, mert ott olyan is van, akkor megtaláljuk a családfánál a magyarországi, azt hiszem, hogy hát nem akarok mondani, Lászlónak hívták a bikát, amit vittek. A mezőgazdasági melléktermékek nagyon jól hasznosíthatók, illetve a vadaskertekben lehetséges vadászat, És ennek ugye a vége a vadhús előállítása. A vadászkertek területe nagyon szigorúan meghatározott, törvény által szabályozott. Vaddisznó és muflon esetében minimum 200 hektár, gím és dám esetében minimum 500 hektár kell, hogy legyen, és ha vadászat is történik, tehát nem csak tenyészállat előállítás történik, hanem vadásztatás is történik, akkor annak még egyszer ekkorának kell lennie. A másik típus, ugye, amiről beszélünk, azok a vadfarmok. Ezek kizárólagosan élelmiszer előállítás céljára létesített állattartó egységek. Itt vadászni tilos. Csak vadhús előállítás történhet. Ezeknél a vadfarmoknál törvény nem szabályozza, tehát a vadászati törvény nem szabályozza, pedig ez is vadgazdálkodási irányítás alá tartozó egység. Itt a terület méretre az állatkertek, illetve az állatotthonok méretezésére szóló rendelet az, ami hát szép szó irányadó. Vagy betartják, vagy nem. Ugye beszéltünk arról, hogy optimális eltartható létszám meghatározása. Ez itt készült a megyében ez a felvétel, egy vaddisznós kertben, körülbelül június elején, közepén. Nagyon jól látszik, hogy ott, ahol vaddisznók nagy sűrűségben találhatók, ugye egységnyi területen nagy számú állat található, ott sem növényzet, sem pedig a talaj állapota nem megfelelő. Kívül, ahol van disznó, de a sűrűség az kicsi, ott a növényzet tökéletesen jó állapotban van. De nézzük, mutatok azért nem csak szépet és jót, és nem csak rózsaszínt festek, hanem azért mutatok olyan vadaskertet is, ahol nem sokban törődnek a környezettel, az állatok környezetével. De itt látszik, hogy a talaj teljesen degradálódott. Igaz, mondjuk ez nem júniusi felvétel, ez egy november végi felvétel, de azért látszik, hogy sem a talaj, sem a növényzet az nem megfelelő. Milyen előnyei vannak a vadaskerteknek, vadasfarmoknak? Ugye azt tudjuk, hogy versenyképes tud lenni a gazdasági házi állatfajok rendszerével. Csak példa, minden konkrétum nélkül, hogyha valaki elejt egy gimbikát, agancs mérettől függően, egy állatról beszélünk, az kerülhet 1,5 millió forintba, de ha olyan a bika, akkor az kerülhet 6-7 millió forintba is. Egy állat. Nincs még egy ilyen ágazat a mezőgazdaságon belül, ami ilyen nagy bevételt tudna termelni. Aztán az előnyök közé tartozik természetesen a vadhús kiváló tulajdonsága, de nagyon egészséges. Hát ezt majd mindenki eldönti, hogy egészséges-e vagy sem. Viszont élvezetesnek biztos, hogy élvezetes, hiszen nagyon finoman lehet elkészíteni, és nagyon sokféleképpen. Megnéztük a különböző beltartalmi paramétereit a vaddisznóhúsnak. Ugye azt azért úgy tudjuk, hogy az összes vadfaj közül a vaddisznóhúsa a legzsírosabb, ugye a nagy vadfajok közül. Tehát az nem volt meglepő, hogy a zsírtartalom 8,3%-nak bizonyult. A szakirodalomban megjelent adatokkal hasonlítom itt össze. Ugye itt ez a 15,1, a 13, meg a 10,3, ez mindegyik adat Mangalicára vonatkozik, tehát nem véletlen, hogy még a vaddisznónál is magasabb zsírtartalmat közöltek. A nyersfehérje tartalom nem különbözött a házi sertésétől. Tehát arra nem lehet hivatkozni, pedig sokan azért, akik nagyon akarják promotálni a vadhúsoknak a jótékony hatását, hogy sokkal magasabb fehérje tartalma van, mint az egyéb húsoknak, ez abszolút nem igaz. Ez genetikailag rögzített, 19-20-23% között mozog minden sertés fajtánál, fajnál és fajtánál. A következő vizsgálatunkban megnéztük, hogy hogyan alakul a zsírsavaknak az összetétele, illetve a mennyisége, és ezt is szintén az irodalomban megjelentekkel vetettem össze. Itt két zsírsav esetében találtunk különbséget. A midisztinsav, mint telített zsírsav, de ott sokkal kedvezőbbnek bizonyult, mint a házi sertések esetében, illetve az arachidonsav bizonyult magasabbnak, mint a házi sertések mintáiban, amit közöltek. A következő vizsgálatunkban megnéztük azt, hogy milyen az ásványanyag tartalma a vaddisznóhúsnak. Itt nagyon nagy eltéréseket tapasztaltunk, nagyon sok elem esetében. De itt a kalcium, a mangán, a réz, a cink, a jód és a szelén esetében, és főleg a cink és a jód az, ami jóval magasabb értéket mutatott a mi vaddisznóhús mintáinkban, mint amit a szakirodalomban a házi sertésekről közöltek. Tehát ez alapján, én inkább azt mondom, hogy ha lehet, akkor ne a fehérje tartalom alapján próbáljuk az egészségességét promotálni, hanem inkább az, hogy az ásványiak tartalma sokkal kedvezőbb. Melyek még az előnyei a vadaskerteknek, vadfarmoknak? A vadászat után az állat értékesítésre kerül, az állati test értékesítésre kerül a bőr lenyúzásra, és az épp szarvas bőr iránti kereslet az nem egyenletes sajnos. Hektikusan változik, van, amikor külföldi felvásárlók érkeznek, hazai felvásárlás nincsen. Az agancs nagyon sokféleképpen felhasználható, de ma már én azt mondom, hogy hazai viszonyok között csak két lehetőség van. Azon túl, hogy a vadász elviszi a vadászat emlékét, mint trófeát, az egyik kategória, de maga az agancs, mint csont, az dísztárgy, illetve mondjuk használati tárgy formájában jelenhet meg. Az 1990-es évek közepéig volt lehetőség a barkás agancs vágására, ugye ez azt jelenti, hogy a növekedés indulásától 5-6 héttel később levágták ebben a bizonyos finom barkában az agancsot, mert azt gondolták, hogy abban olyan anyagok vannak, amelyek jótékony hatásúak. Ez ma már nem lehetséges, de csak megemlítem, hogy vannak azért olyan országok, akik ezt használják. Nagyon elterjedt Dél-Kelet-Ázsiában, az USA-ban, Új-Zélandon, immunerősítőként, roborálószerként, potenciafokozóként előszeretettel használják. A rossz nyelvek szerint az új-zélandi kerékpáros olimpiai csapat az ezzel készül. Ami nagyon kedvező, hogy a természetes táplálékokra alapozott az állatoknak a tartása, tehát azt mondjuk, hogy természetszerűen tudjuk tartani ezeket az állatokat. Nem kell mesterségesen beavatkozni. A természetesen, amit már említettem, hogy a vegetációs időszakon kívül viszont igen. De alacsony a környezeti terhelés. Különböző fajok nagyon jól együtt tarthatók, nincs semmiféle probléma akkor, hogyha ezt a több száz hektáros területet ezt betartjuk, illetve ennél jóval nagyobbat biztosítunk a számukra. A farmon nevelt szarvas nagyon könnyen visszavadul, ilyen állítás uralkodott néhány évvel, évtizeddel ezelőtt. Ma ez már nem egészen igaz. De előfordul, hogy a borjak elárvulnak, esetleg valamilyen probléma következtében a tehén az elés következtében elpusztul, a borjú ott marad, azt cumis üvegből felnevelik. Ez a cumis üvegből felnevelt borjú, ez nem fog tudni alkalmazkodni ahhoz az együtt szokott állatcsoporthoz, ami már mondjuk évek óta együtt mozog, együtt él, kialakult hierarchiája van, nem veszik be. Ha vadászat során értékesíteni akarják az ilyen kézből felnevelt állatot, akkor az az állat, amikor megérkezik a terepjáró, amivel a vendég vadászni megy, megérkezik a terepjáróval, oda kiszalad ez az állat, hiszen mit kapott ettől a terepjáróval érkező embertől eddig? Táplálékot, takarmányt. Tehát ez semmiképpen nem lehetséges ezeknek az állatoknak a visszahelyezése. Nagyon lényeges, hogy a vadgazdálkodás az a tenyésztési technológiára alapszik. Itt ennek a célja a gazdaságos termelés biztosítása, ahol legfontosabb meghatározni a tenyész célt. Mi lehet a tenyész cél, vagy a hústömegnek a növelése, vagy például az agancs méretének a növelése, az agancs formájának az alakítása. Tehát mindenképpen Ezt kell legelőször meghatározni. Ehhez mi kell? Ehhez az kell, hogy a minden állatról nyilvántartás legyen, ehhez az kell, hogy minden állat egyedileg megjelölt legyen. Ez alapján tudunk törzskönyvezést végezni, és erre alapszik a szelekciós munka. Itt a szelekciós szempontok, nem mondtam még a termékenységet, hiszen ez a gazdaságosságot nagymértékben befolyásolja, illetve ez a temperamentum nagyon lényeges. Mi ez a temperamentum, vagy vérmérséklet? A zárt térben tartott állatnak tűrnie kell a kerítésnek a jelenlétét, tűrnie kell a sok állatnak a jelenlétét, azzal neki össze kell szokni, együtt kell élni, illetve vannak olyan időszakok, amikor kezelésekre van szükség. Például különböző oltásokat kell elvégezni, vagy féregteleníteni kell, vagy krotáliázni kell. Ennek érdekében kell megfogni az állatokat, azokat kell meghagyni a tenyésztésben, amelyek ezt elviselik. De itt az egészségi állapot védelme kiemelten szerepet játszik. De volt olyan vizsgálat, megnézték, hogy a zárt kertekben vagy a szabad területen fertőzöttebb-e parazitával az állat. Hát természetesen a zárt kertekben, miután nagy a sűrűség, ott mindig nagyobb a találkozás lehetősége, feldúsulhatnak a kórokozók vagy a paraziták, ezért ott biztos, hogy sokkal nagyobb lesz a fertőzöttség. Tehát ennek érdekében kezelni kell. Nem nagyon látszik, nem tudom, a nagy kivetítőn látszik-e. Nagyon ronda elváltozás, és az állat egészségét is erőteljesen befolyásolja. Ilyen kis, az látszik, hogy a szőr nagyon sok helyen egy kicsit borzolt, megemelkedett. Ugye ez a gémszarvas egyik bőrbagócsa által előidézett elváltozás. A lárvák bennélnek a bőr alatt. És ez azon túl, hogy az állati szervezetre is károsak, hiszen a tápanyagot azt onnan veszik fel ezek a lárvák, még az értékesített bőr is értéktelen lesz, nem lesz használható. Na, mit csinál még az, aki vadgazdálkodik? Ugye a kedvezőtlen időszakokban takarmányozza az állatot, vagy úgy, hogy vadföldeket létesít a számukra, mint kiegészítő táplálékforrást a természetes mellé, vagy pedig konkrétan etetőből takarmányozza az állatokat. Nagyon lényeges, hogy vannak olyan növényfajok, mezőgazdasági termelésben lévő növényfajok, például a kukorica vagy a búza, ami vadkár által nagyon érintett. Mit jelent magyarul? Nagyon szereti a vad a kukoricát és a búzát. De itt például látszik egy teljes érésben lévő kukoricatáblának a széle, és itt találtuk meg azt az úgynevezett bagót, amit azt mutatta, hogy a disznó károsította jelentősen ezt a növényállományt, mégpedig mi ez, ami ott megtalálható volt, hogy a disznó addig rágta azt a kalász csomót, ameddig csak az összes számára oldható rész le nem ment az emésztő csatornájába, a számára nem emészthető rostos rész pedig kiköpésre került, és ezt találtuk meg nyomaként a vaddisznó jelenlétének. Nézzük meg, hogy amikor nem vadföldekkel táplálja az állatokat, hanem etetőkből, illetve milyen egyéb kiegészítő berendezési tárgyak vannak a vadászterületeken, ezeket mindet a vadgazdálkodók létesítik. De nagy vadetető, szénaetető, takarmánnyal feltöltve itatót létesít. Ma már ugye a modern technika az lehetővé teszi, hogy napelemes itató rendelkezésre álljon, időzítéssel rendelkezésre álljon, tehát bármi, ami csak pénzben elérhető. Sózókat biztosít, hiszen a só is nélkülözhetetlen a vadfajok számára. De ami érdekesség, és ilyen nem biztos, hogy sokszor látható, kukoricaszár kúpokból például összerak téli búvó helyett, ez konkrétan fogoly számára készült, hiszen a fogoly sajátossága, hogy nagyon védtelen, nagyon szerencsétlen madár, tehát át kell segíteni a kedvezőtlen időszakokon. Tehát akkor most én úgy meg szeretném kérdezni, hogy aki vadgazdálkodik, az ugye nem csak a vadászattal foglalkozik, hanem nagyon sok mindennel. Sok olyan tevékenység van, ami kell ahhoz, hogy lehessen vadászni. És meg szeretném köszönni a figyelmüket az egyetemen végzett festő és vadász műveivel. Valackai Erzsébet itt végzett az egyetemen, és ő most szerintem a hazai vadászfestők, festőnők közül az egyik legkiválóbb. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen az előadást, és önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Sándor Klára, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar főiskolai tanára tartja meg. A Pletykárásra születtünk, mit mond a mai nyelvhasználat a nyelv kialakulásáról című előadását. Várjuk önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!